Amikor megvirradt, a száraz földet nem ismerték fel, de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogy ha tudják, erre futtatják rá a hajót. A horgonyokat eloldották, és a tengerben hagyták, egyúttal a kormánylapátok tartó köteleit is megeresztették, és a vezér vitorlát szélnek feszítve, igyekeztek a part felé. Mikor azonban a föld nyelvhez értek, ráfuttatták a hajót, melynek orra befúródva ott maradt mozdulatlanul, hátsó része pedig a hullámveréstől kezdett szakadozni. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni Pál, visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre, azután a többiek pedig ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. Így történt, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet. A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zúduló eső és a hideg miatt mindnyájunkat befogadtak. Kedves testvéreim, először összefoglalom az előző esték fontosabb gondolatait. Azzal kezdtük, hogy ma a hajózás a legjobb szimbólum az ember lét szemléltetésére. Régebben jó volt a zarándokolás, de ma annyira mozgásba jött az egész világ, olyan bizonytalan lett minden, annyira veszélyeztetett az élet, úgy fenyeget katasztrófa, egy nagy hajótörés, hogy a mai valóságot jobban szemlélteti ez, hogy hajózás, hajótörés, mint az, hogy vándorlás, zarándokolás az ígéretője felé. Tehát a hajózás képében látjuk ma legfontosabban az ember létnek a forgandóságát, veszélyeztetettségét, kiszolgáltatottságát. Hangoztattam azt, hogy a bibliai korban való hajózást kell szemünk előtt tartani, akkor sokkal primitívebb volt, és éppen ezért kockázatosabb volt a hajózás. Amikor a hajótörés fogalmához érkeztünk, akkor mindjárt hangsúlyoztuk azt, hogy relatív ez a szó, mert az egyik ember számára nem különös az, ami a másik számára szinte öngyilkossághoz kényszerítő hajótörés. Tehát relatív az, hogy kinek mi a hajótörés, az életnek valami nagy megrázkódtatása, nagy vesztesége. És azt kértem a testvérektől, hogy tisztelettel nézzünk arra, akinek a hajótörése nekünk semmisnek, kicsinek tűnik, de neki élet-halál ügylet. Tehát relatív az, hogy ki milyen hajótörésen megy át, tiszteljük egymásnak a szenvedését, megpróbáltatását, akkor is, hogyha szerintünk ő túlméretezte és hajótörésnek nevez valamit, amit esetleg csak egyszerű botlás, törés, veszteség. Azt is megállapítottuk, hogy ha egy keresztjén ember száll föl egy hajóra, az még nem garantálja azt, hogy az a hajó nem fog hajótörés szenvedni. az, hogy keresztjének vagyunk, az nem oltalmaz meg minket próbáltatásoktól, vereségektől, hajótörésektől, és azt is kértem, hogy ne dobálózzunk ezekkel a szavakkal, hogy miért, ki a felelős a hajótörésért, mi az oka, mi a célja. Említettem azt, hogy Pál apostol négyszer szenvedett hajótörést. Ez, amit most olvastunk, ez a negyedik, de említést tesz a korintusi levélben arról, hogy már előzőleg háromszor szenvedett hajótörést, és fölhívtam a figyelmet, hogy milyen különös, hogy semmiféle teológiai tanulságot nem von le ebből, hogy ő háromszor, négyszer hajótörést szenvedett. Elfogadta a hajótöréseket, az életnek adottságait, ha pusztában megy vadállatok, vagy rablók támadják meg, a tengerre száll, hajótörés fenyegeti, tehát nem űzött különös teológiai magyarázatot a hajótörésekhez, elfogadta. Ilyesmit történnek az életben. És akinek egy családi katasztrófa van a háta mögött, egy házasság tört ketté, vagy valaki, akit nagyon szeretett, váratlanul elveszített, és így ezeket hajótörésnek minősíti. Igaza van, hajótörés, csak mondom Pál apostoltól, talán meg kell még ezt is tanulni, hogy hát ilyesmik történnek. Halálesetek, tragédiák, hajótörések, életveszélyek közepette járunk. Azt hangoztattam az előző estéken, hogy nem az az igazi, a végső probléma, persze, hogy probléma az is, hogy hajótörés vagy nem hajótörés. Azt mondottam, hogy számunkra a végső probléma az, hogy milyen módon viselkedünk, amikor ilyen kritikus helyzetekbe kerülünk. Ebben a történetben, amit most részleteiben tanulmányoztunk, ebben nagyszerű volt az, hogy az elején egy fogoly fölkerül egy hajóra, senki nem veszi komolyan a szavát, pedig igazat beszél, figyelmezteti a hajósnépet. Tehát ez egy fogoly, nem veszi komolyan. És olyan szép volt látni azt, hogy menet közben lassan ő lesz a parancsnoka a hajónak, ő az, aki megmenti a hajó népét. És mondottam azt, hogy Pál személyében Krisztus volt jelen azon a hajón. És ez azt a lehetőséget adja népünk, hogy a mi személyünkben Krisztus legyen jelen egy-egy válságos helyzetben, családi vagy munkahelyi konfliktusban. Van olyan lehetőség, hogy a mi személyünkben jelenik meg Krisztus és csöndesedik el a pánik a hajón, és menekülnek meg az emberek. Arról is szó volt, hogy az ész és a kijelentés milyen szép összhangban volt Pál hajó útján, a természetes értelmével is dolgozott, gondolkozott, tapasztalataiból merített, tanácsot adott, ez mind a természetes eszéből is következett. De amikor már ő se tudta, hogy mi következik, akkor kijelentést kapott, közvetlen isteni vezetést kapott, és annak az erejével bátorította a többieket. És akkor azt mondottam, hogy igenis ez a keresztény kettős egység, ameddig csak tudjuk az értelmünket használjuk, feszítsük meg, tanuljunk, alkalmazzuk a tudományunkat, a tapasztalatainkat, értékesítsük. De amikor megáll az ész, és ilyen helyzetek vannak, megáll az ész, akkor könyörögünk azért, hogy Uram, most pedig adj nekem vezetést. És még sok egyéb hangzott el, tehát ezek voltak talán a kiemelkedően fontos gondolatok. Most oda fordulunk a most felolvasott igéhez, és még arról mondok el néhány magyarázó mondatot, majd végül két történetet mondok, ami nincs direkt összefüggésben ezzel, de nagyon fontos, és különösen az utolsó történet nekem kedves, sokat mond az életem egyik fénylő története. Na tehát nézzük ezt a ma olvasott részt. Az első kérdés az, hogy ezek a katonák miért akarták megölni a foglyokat, amikor már zátonyra futottak és megnyílt a menekülés lehetősége. Miért akarták leöldösni ezt a foglyot? Na hát ennek a történeti magyarázata egyszerű. Ők személyükben voltak felelősek a foglyokért, és ha valamelyik fogoly megszökött, akkor az őt őriző katona került abba a helyzetbe, került az alá, ítélet alá, amit kapott volna a megszökött ember. Tehát az életükkel játszottak, ha megszöknek a foglyok, akkor őket dobják esetleg az oroszlánok elé, mert valószínűleg ez a transport, ez halálra ítélteknek a transportja volt, akiket aztán a Kolosseumban vittek, a római nagy cirkuszban és a cirkuszi játékokban szükség volt különböző életre, halálra menő viadalokra, és ezeket szokták oda dobni a cirkuszba. Tehát ezek a katonák tudták, hogy az életükkel játszanak, ha megszöknek, legegyszerűbb leöldösni őket, és akkor nem tudnak számolni, hogy kérem, veszélyes helyzetben leöltük őket, és senki nem vonta volna őket ezért felelősségre. És itt megint Pál személye emelkedik ki. A százados Pál miatt tiltotta meg azt, hogy leöltössék őket. Pálnak köszönhették a fizikai létüket ezek a foglyok. Mint hogy azt akarta a százados, hogy Pál megmeneküljön, azért egy általános tilalmat adott ki, senkit ne bántsatok. Hát így mondom, még direktebbül Pál helytállásáért nyerték meg az életüket ezek a foglyok. De még érdekesebb az, ami következik, amikor tehát a százados megtiltotta, hogy akárkit megöljenek a katonák a foglyok közül, akkor maga a százados adta ezt a parancsot, hogy akik tudnak úszni, ugorjanak a vízbe és ússzanak ki. A többiek pedig deszkákon és a hajó egyéb darabjain. De még előtte egy szót meg kell magyarázni, és még azelőtt el kell mondani azt, hogy a Biblia tudósok gyönyörködnek ebben az egész leírásban, Lukásnak az elegáns görög stílusában, de szakmailag is azt mondják, hogy az egész ókorból nincs még egy hajótörés leírás, amiben annyi szakkifejezés, annyi szakismeret tükröződnék, mint ebben. Tehát most csak egy szón mutatom ezt a testvéreinknek, mert rengeteg ilyen csodálatos szakkifejezés van. A magyar Biblia gyámoltalanul, mert nehéz valóban lefordítani, azt mondja, hogy mikor a föld nyelvhez érkeztek, ráfuttatták a hajót. De kicsit a magyar tudományunkat gyakoroljuk. Mi az, hogy föld nyelv? Mi a különbség a sziget meg a föld nyelv között? Nyilván az, hogy a föld nyelv az a szárazföldről nyúlik be a szigetet, mint egy móló a Balatonon. Az a föld nyelv. Ha már nagyon széles, akkor már fél sziget lesz. A keskeny, akkor föld nyelv. Tehát ez szöveg szerint egy föld nyelvre futtatták rá a hajót. Tehát akkor miért kellett úszni? Hát ha a föld nyelvre futottak rá, akkor egyszer kiszállnak, és a föld nyelven besétálnak a szárazföldre. Nem sziget volt ez, ezek szerint föld nyelv. Érzékeljük a magyar nyelvnek ezt a jelentését. A föld nyelv az egy összeköttetésben lévő darab, ami ki lehet gyalogolni. De itt arról van szó, hogy ugorjanak be és deszkákon ezeket. Tehát itt egy görög szó van, ami szintén szakkifejezés, és hát nem lehet lefordítani magyarra. A németek azt mondják, hogy Sandbank, homokpad, vagy Halltiefe, szóval azok is kínlódnak, hogy hogy lehetne mondani ezt a görög szót. Tudnék, a Balatonhoz kell elmenni, hogy megértsük ezt a görög szót, még pedig a Somogyi partra. A Somogyi parton, hogyha begyalogolunk a Balatonba, akkor mélyebb derékig ér, és aztán tovább megyek, akkor mi történik? Egyszer csak megint bokáig ér. akkor megyek tovább, akkor megint már nyakig ér, megyek tovább, megint térdig ér. Tehát a parttal párhuzamosan vannak ilyen vonulatok a Balatonban, és hát erről van szó itt is. Csak hát persze nagyobb arányokban, nagyobb méretekben. Az Úristen megengedte, hogy az óceánba fürödjek, ott is tapasztaltam ezt, hogy mentem be, elnyert, és akkor megint egyszer csak partot ért a lábam. Tehát ez a Málta-szigeti part, ez ilyen volt, hogy ilyen hullámok voltak, aztán ilyen hobókkal, aztán megint, de ezek nem voltak direkt összekötetésben, pláne szárazföldi összekötetésben a parttal. Csak kiemelkedtek, elképzelhető, hogy apálykor valami kilátszott, dagálykor átmentek a hullámok. Na, a lényeg az, hogy ez a hajó, amikor kifutott, egy ilyen homokpadra futott, ami mögött még esetleg kilométernyi víz volt. És igenis szükség volt arra, hogy ott, ahogy a hullámok széttépték a hajót, amelynek az óra befúródott a homokba, szétszakadt a hajó apránként, de még ott volt esetleg egy kilométer, ki tudja mennyi még a partig. Na tehát mondom, ez csak egy ilyen szó, érdekes, a görög így mondja, hogy dithalassos. Halassa az a tenger, dithalassos, az pontosan azt jelenti, egy olyan valami, amit két oldalról mos a tenger. Dithalassos. Tehát kívülről is mossa, meg belülről is. Ezeket a homokpadokat a hajózási szakemberek dithalassosnak mondották. Olyan part, vagy homokpad, amit mind a két oldalról mos a tenger. Na tehát egy ilyenre futtatták rá a hajót, és igenis kellett még úszni, vagy deszkárba kapaszkodva elickélni, amíg kijutottak a partra. Na most jön megint egy rendkívül izgalmas dolog. Ha felületesen olvassuk ezt a szöveget, akkor itt tulajdonképpen két variáció van. Az egyik az, hogy aki tud úszni, az ugorjék fele, és úszson ki. Aki nem tud, figyeljük a szöveget. A többiek ki deszkákon ki a hajó egyéb darabjain. Na de mi az egyéb darab? Hát mi más lehetett ott? A deszka, gerenda, deszka, mi lehetett meg kiúszni, nem volt mentő. Na most ez az egyéb darabjain, ez rendkívül érdekes, itt megint a fordítás lehet finomítani. Tehát mondom, ez szerint két variáció van, vagy úszva megyek ki, vagy a deszkákba kapaszkodva. Most ez, ami itt a végén van, ezt az újabb exegézisek személyekre vonatkoztatják. Tehát vagy kiúsznak, vagy a hajó deszkáin mennek, vagy egyedek segítségével jutnak ki a partra. Tehát van egy ilyen harmadik lehetőség, mert ez úgy mondják, hogy tautológia, ugyanazt mondja, hogy deszkákon vagy egyéb darabokon, hát ugyanaz. De a Lukács nem tautológiát csinál, hanem három dolgot mond. Kiúztak, deszkákon kirevickéltek, és voltak olyan önfeláldozó valakik, akik segítettek a többieknek, és valahogy a hátukra vették, segítették őket, és úgy kerültek partra. Ez azért érdekes, mert ezt szimbolikusan is lehet érteni. Szimbolikusan is lehet kettősségről vagy hármasságról beszélni, egy-egy krízisből, hajótörésből, de három módon lehet kivergődni a partra. Vannak ügyes emberek, akik tudnak úszni szellemiekben is, akiknek van akarat erejük, fantáziájuk, hűségük, állatatosságuk, jellemük, és az őket átsegíti egy krízisen. Van, akinek valamivel bele kell kapaszkodni. És van, akinek valamibe, vagy valakibe bele kell kapaszkodni. A legsajnálatos módon, a legáltalánosabb hajótörésre gondoljuk, házasságok törnek szét, zátonyra futnak. A hajótörött házastársak vagy kiúsznak egyedül. Itt láttam, itt elég sok ilyen eset kerül sajnálatos módon elém, és találkoztam igenis olyan házastársakkal, akik fölmérték azt, hogy ez meghalt, ez gyógyíthatatlan, elválunk, és semmi különös tragédiát, nem csináltak belőle ajtétést és hangoskodást, mind a kettő kiúszott a másikba valamiféle partra. A maga erejéből, a maga intelligenciájából, a maga jellem erejéből elég volt. A második lehetőség az, hogy deszkákba kapaszkodik. Ez szimbolikusan én úgy értelmezem, hogy bele menekül valamibe, vagy bele fohózkodik valamibe. Egy-egy házassági krízis után az egyik a munkába menekül, és hajtja a munkát, mert az valamiféle tartást ad neki, vagy valami pókliba menekül, és akkor erőltet valamit. Tehát ez a második lehetőség, hogy valamibe kapaszkodik, és úgy próbál kimenekülni. És hát a harmadik eset az, hogy valakibe kapaszkodik. Egy meghalt szerelem után rendszerint új szerelem születik, és egy új szerelembe kapaszkodva próbál partra elítélni az, aki hajótörést szenvedett. És itt megint azt mondom, hogy ne ítélkezzünk az emberek fölött. Én soha nem ítéltem el senkit, akinek szüksége volt, kölcsösen szüksége volt valami deszkára, és nem ítélkezem a fölött, akinek valakire van szüksége, csak úgy tudja túlélni az előző hajótörést az életében. Tehát megszabadultak, és így folytatódik, hogy kivetődtek tehát erre a Málta szigetére, és ez egy gyönyörű vers, hogy a barbárok nem közönséges emberséget tanúsítottak, irántunk tüzet raktak, aztán élelmet, ruhát adtak neki. Nem közönséges emberséget, és maga görög szó gyönyörűséges. Így használjuk ma is, filantrópia. Kettő szerint ez van a görög ügyjában. Nem közönséges filantrópiát gyakoroltak. És itt megint az, hogy nem közönségeset, tehát átlagon felüli filantrópiát gyakoroltak, szerintem ebben is valahol benne van Pál személye. Mert állítom, hogy akik kivergődtek a partra, olyan levegőt vittek magukkal. Elmesélték, hogy hogy volt, mint volt, hogy itt ez a Pál. Tehát olvassuk tovább, hogy nem sokára a csodát tett, gyógyít, tényleg kiemelkedik Pál a szárazföldön is, nem csak a hajót. De hát biztos vagyok felőle, hogy amikor ő megbátorította a többieket, és amikor mégiscsak mindenki, az utolsó ember is megmenekült, valami olyan öröm, valami olyan levegő állat ezekből, ami föltűnhetett a Málta-szigeti barbároknak. És nem csak emberséget tanúsítottak irántuk, hanem nem közönséges emberséget. Ragadós a gonoszság, de úgy tűnik, hogy a jóságnak is, az emberségnek is van valami fertőző ereje, amire Pál átnevelte azt az egész 276 emberből álló hajós népet, az valahogy a partra is kiment, és a barbárokat is hitem szerint megragadta. Na tehát foglaljuk össze a dolgot, megszabadultak. Illetve kérdezzük azt, hogy megszabadultak, vagy csak megmenekültek. Mi lett a folytatás? Más az, hogy igen, a tengerbe fulladástól megmenekültek, de megszabadultak olyan értelemben, hogy ezután már másképp kell élni. Vagy pedig mondhatták azt, hogy na ezt még megúsztuk. Jó, fizikai. Értem, ezt megúsztuk, lehet folytatni ott, ahol összetört alattunk a hajót. Itt van egy nagy kérdés, testvéreim, megúszni a dolgokat, és változatlan folytatni, vagy pedig megmenekülni. Ide kívánkozik a Bibliában, az evangéliumban az a gyönyörű történet, hogy Jézus 10 bélpoklos meggyógyított. Megszabadultak egy rettenes hajótöréstől, mert az, hogy valaki elkapja a leprát, az még a mai napig is az egyik gyötrelmesebb hajótörés. Na hát ezek 10 meggyógyultak, megszabadultak a lepra betegségtől, és egy közülük visszajött. 9 ment szépen tovább. Jézus kérdezi azt egyet, hogy hát a kilence hol van? Szóval megtörténhetik az, hogy egy hajótörés valaki átvészel, úgyhogy az megmenekülés, de nem szabadulás. Szabadulás az, amikor el az egy visszajött és leborult Jézus előtt, és dicsőítette, köszönöm Uram, hogy meggyógyítottál. Itt csak úgy fölteszem a kérdést, hogy nincsenek itt, akik adósok ezzel egy-egy szabadulás után. Nem maradtunk-e adósok, hogy vissza Jézushoz, és leborult előtte, Uram, köszönöm. Köszönöm, hogy megszabadítottál, nem csak megmentettél a elpusztulástól, üdvösségre szabadítottál meg engem. Nincsenek-e itt, nem vagyunk-e, nem vonom ki magamat se, nem vagyunk-e itt adósok azzal, hogy visszamenjünk Istenhez egy-egy átélt katasztrófa után, hajótörés után, és megköszönjük Istennek. Eszembe jut egy kórház lelkésznek a vallomása, főfoglalkozású kórház lelkész, lelki gondozó, és hát természetesen beteg ágya mellett ülve újra meg újra tapasztalt azt, hogy a nagy próbák, operációk, műtétek előtt születtek a nagy fogadkozások, hogy jaj, csak ezt még megéri, jaj, csak ebből földugnia, akkor ezt meg ezt fogom csinálni. Születnek a beteg ágyon a nagy fogadkozások. És azt mondja, ez a kórház elkészül, az életének a legszomorúbb tapasztalata, hogy a ujjai meg tudja számolni ezt, hogy hányan tartották meg a fogadalmukat, fogadkozásokat, amikor elmúlt a katasztrófa. Tehát van bennünk ilyen testvérek, hogy az Isten megment minket, de mi nem szabadulunk meg. Úgyhogy ezen átsegített az Isten. Én magam keresek valami elkötelezést, valami értelmet, mint ahogy mondottam, hogy ne egymást tanítsuk ki ebben a dologban. De igenis, egyénileg szabad, és talán kell is egyénileg egy-egy megrázkódtatás után, egy-egy túlélt veszélyhelyzet után elgondolkodni, Uram Isten, mi ebben a tanítás, mi ebben a figyelmeztetés, mi ebben az elkötelezés. No, ezek után mondom azt a két történetet, ami mondom nincs szoros kapcsolatban ezzel a bibliai történettel, de hajóval kapcsolatos mind a kettő, és ezért bejött az elmélkedésembe. Az egyik történet Xerxes és a királyról szól, neves uralkodó volt, a Krisztus előtti 5. században volt uralkodó, Xerxes. Nagy hajó haza volt. Egyszer jött egy rettenetes szökő át, és darabokra törte a hajó hadát. És erre Xerxes rettenetes dühében parancsot adott ki, hogy mérjenek 300 korbács ütést a tenger vizére. 300 korbács ütés a tengerre. Értelmes dolog volt ez? Bolond dolog volt ez? Hát testvéreim, értelmetlen dolog volt ez, de azt a meglepő magyarázatot fűzöm hozzá, hogy ez a Xerxes még ennél is lehetett volna értelmetlenebb. Ez nem a legértelmetlenebb cselekedet volt. Tudnék, ugyanez a király megtehette volna, hogy a hajós tiszteknek a fejét leütteti egymás után. Miért nem vigyáztatok jobban a hajóra? Logikus lehetett az is, hogy hát pilótatok megbízva, igen, adnunk a dolgokat. Ahhoz képest, hogy leüttettette volna a fejüket, hogy a tenger megkorbácsolta, az még kisebb ostobaság. Ezt a műveletet, hogy tehetetlen dühében a tengert veri, ezt a műveletet a szakmában véletlenül úgy mondják, hogy bűnbak állítási mechanizmus. hogy indulat áttétel, és ilyesmi van. Érdemes ezt a 300 korvácsütést elvinni magunkkal haza testvéreink, mert csináljuk mi ennél rosszabbul is a ismert képlet, hogy a hivatalban, a munkahelyen feszültségben van valaki a főnökkel, aztán hazamegy, és egy nevetséges ügyjel a gyerekét jól elveri. Mert a főnököt nem verhette el, a gyerekét veri el. Ilyen gondolatom volt, egy vakmerően írásba is tettem ezt a gondolatot, hogy ennél már jobb lenne az, hogyha a főnökről csináltatna egy képet, mert kiakasztaná a falára, hazamenne, elkezdené ütni a képet, a főnökének a képét. De nem a gyermekét. Hát az se jó megoldás, ha így veri, mert az azért a személyes indulatok gyűlölködés még ott van. Tehát ahelyett, hogy a gyerekét verni, akkor inkább a szőnyeget verje, vagy valamit verjen a kormányzat, de ne egy áltatlan ember. Tehát mondom, ez a Xerxész nem is a legrosszabbat csinálta, amikor nem embereken töltöttek ki a keserűségét, a tühét, hanem legalább a tenger. A tengernek nem fáj, az emberi meg életbe maradtak. Hát vigyük el, mondom, ezt a 300 korbács ütést, hogy ne a másikon verjük le a haragot, a hajótörést. Ismerek sajnos, megint csak visszatérve a házassághoz, olyan házastársakat, ahol formálisan kékre, zöldre verte a férfi a feleségét, mert a házasság válságba jutott, hol semmiféle bűn, házasságtörés nem követette a feleséget, szerintem kiderült, hogy nem értik egymást. De azért jól össze-vissza verte. Hát ennél már okosabb volt a szerző. És legyünk ennél okosabbnak, és ne bántsuk egymást, ne egymáson töltsük ki a bűnünket. Na, az utolsó történet, amit mondom a szívemnek egyik kedves történet, de lehet, hogy nem is történt meg, sőt, valószínű. Hát már megtörténhetett. Kolumbusz Kristófról van szó. Ismeretes az, hogy a 15. század utolsó évtizede, 1490-ben összeállít a nagy hajós vállalkozásoknak az évtizede volt, ekkor indult el Kolumbusz Kristóf is az útra, de miért indult? Hajóra szállt, és a bizonytalan, az ismeretlenre ment, hajózni kell, ott volt valami indulat benne, hogy hajózni kell. Hát persze akkor mindenféle mentben mondák, kerintek Európába mesés kincsekről és új világ részekről, stb. De Kolumbusz Kristóf miért indult el végül is? Holott, még ezt hozzá kell tenni, ez mondják, hogy az óceán partján, spanyol-portugál földön, az óceán partján ott volt egy tábla, és latinul rajta volt ez, hogy non plus ultra. Valaki nem tudná, hogy mit jelent ez, ezt ma is szokták azt, ez a non plus ultra. Hát ennek a történeti eredete az, hogy az óceán partján volt egy hatalmas tábla, non plus ultra, innen tovább nincs semmi. Nincs tovább, nincs szárazföld, a tenger van is, nincs tovább, Montrus útra. Hát akkor kezdték a föld gömbölyűségét megtanulni az emberek, de még gyakorlatilag ott volt az osztok, Montrus útra, és Kolumbusz mégis elindult. Miért indult el? A történet szerint azért, egyebek között, azért indult el, mert a tengerparton sétálva egyszer csak a hullámok kidobtak valamit a partra, amit fölvett, nézegetett, nem értett, valami gyümölcsféle lehetett a másik oldalról, ami itt Európában nem volt ismeretes, és Kolumbusz azt mondotta, hogy hát ez valahol termett ez a gyümölcs. Én meg akarom találni azt a földet, ahol ez a gyümölcs termett. Tehát ott volt a tűzoltában, hogy non plus ultra, de egy gyümölcsök kivett és nézeget, azt mondta, ez megerősített engem, hogy van, muszáj, kell, hogy legyen még egy világ, ahol én el akarok jutni. Hát testvéreim, ez azért van kedves számomra, mert ezen a úton vettem én keresztjén, ahol Úristen elfogadja az én nyavajás életet, ezen az úton lettem keresztjénné, hogy tudnék itt a világban kereskedvén, nézegetvén, gyümölcsöket ízlelgetvén, egyszer volt egy olyan élményem, hogy ez, amit most kapok, ez nem a világból való. Nem mesélem most a részleteket, tény az, hogy valakit nagyon megbántottam, lehetősége lett volna nagyon keményen visszaütni, de közben érdekes módon megtért az illető, és magához kért, mint egy professzorom volt, magához kért, és azt mondotta, hogy ha én nem ismertem volna meg közben Jézus Krisztust, akkor kegyetlenül odaütöttem volna magának. De én időközben megismertem Jézus Krisztust, és csak azt mondom, hogy mintha nem történt volna semmi, ezt a sértést. Mintha nem történt volna semmi, én elkezdek most magáért imádkozni, hogy lássa be azt, hogy igazságtalanul bántott meg engem. Mondta egy ember, és azt mondta, hogy ha majd maga is belátja, hogy igazságtalanul bántott engem, akkor jöjjön el, és akkor majd ketten együtt adunk hálát Istennek. Ismertem azelőtt ezt az embert, hírhetten agresszíven, be volt fél tőle mindenki, és azt mondtam, hogy ha ez így megváltozott és ide változott, itt azért ez nem a világból való gyümölcs. És dolgozott bennem az, ami benne is dolgozott, ő imádkozott, hogy lássam be, nincs igazam. És hát beletelt egy jó fél esztendőbe, fél év múlva bizony bekopogtattam az ajtaján, nagy örömmel fogadott, és dicsőítettük Istent azért, hogy megtisztult mindkettőnknek a szíve, és kedves volt a kapcsolat, mintha meghalt már régen a kedves professzorok. De a lényeg az, hogy ő az ő életében éltem át először, ez gyümölcs, ez a gyümölcs, ez nem innen született. Hogy ez az agresszív, ez az erőszakos ember, hatalom van a kezébe. Hogy ez ide szelítül, hogy én magát nem bántom, csak imádkozom, hogy lássa be, hogy nem jól csinálta. Nem érezzük ebből, hogy ez gyümölcs, de ez nem a világból való gyümölcs. És hát testvéreim, ez az utolsó mondata, hogy így terjed igazán a kereszténység. Teológus voltam, mindenféle okos professzorok voltak, nagyszerű tanítások, dogmatikárok, történelmek, etikárok, egyik se volt gyümölcs. Amit ez csinált, az gyümölcs volt. És ha az emberek ilyen gyümölcsöt ízlelgetnek, hogy na, amit ezt csinál, az nem emberi. Azzal terjed a kereszténység. És a legeslegutolsó gondolat, egy dicsőítő gondolat, testvérek, hát tudjátok-e, hogy a legfantasztikusabb, a legízesebb gyümölcs, ami a másik világon jött át, annak a neve az, hogy Jézus Krisztus. Hát ő aztán igazán nem e világnak a gyermeke volt. Ami benne megjelent, az gyümölcs volt, de a másik világból való gyümölcs, aki ide érkezett közé. Jézus Krisztusban lehet a mennyei ízeket megérezni, az igazi gyümölcsnek a jó ízét. És Jézus Krisztus bennem és benned és mindnyájunkban. Ez a misszió, ez a csodálatos lehetőség, hogy ízlelgetem a Krisztust, és mások pedig bennem ízlelik az isteni jó ízeket. Áldjon meg minket Isten, hogy elcsodálkozzanak az emberek rajtunk, hogy mini, ennek van valami titka. Ez csinál valamit, ami nem a világból való. Áldjon meg Isten minket, hogy ne csak élvezzük a Krisztust, ne csak vegyük a ő gyümölcs termését, hanem mi is teremjük gyümölcsöket.